az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte a szóvivő. Szondi Vanda arról a kormány döntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a COVID-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. A szóvivő közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztetőgép beszerzésére csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára, hangsúlyozta a szóvivő. Csak nem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csak nem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KAT-a széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KAT-a 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaillések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható a gazdaságkutató ZRT szerint. Hamarosan véget érhet a sertés állomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár Bereg vállalt településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspest is fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágó hídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzéses sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállalji telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek és laboratóriumi mintát vesznek. Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust, jelezte Nemes Imre. Az elnök rámutatott, a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertést tartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspest is megfékezésére. Mint mondta, a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertés húsa az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Why you ever chose me? There's always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. With all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is, everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history.
Go down in history.
Has another blood-bought, faithful member of the family.
That's all I ever wanna be.
And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
'Cause I'm just a nobody,
nobody.
I'm trying to tell everybody.
nobody but Jesus.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismét Kárpátaljára látogatott a Rákóczi Szövetség.
A Rákóczi Szövetség számára nagyon régóta az egyik legfontosabb ügy az, hogy kapcsolatot tartson a közösségekkel, a magyar emberekkel, és ez így van Kárpátalja irányába is. 1989-es alapításunk óta felvidéki magyarság mellett már a kezdetek kezdetén ott volt a kárpátai magyar közösség is.
Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
Nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
Karácsonyi Zsolt könyvadaptációja a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán.
Az eredeti címe ugye Belső 10 000, és utána a történet alakulása szempontjából, meg a jelentése szempontjából úgy döntöttünk, hogy azt a címet fogjuk adni az előadásunknak, ami a román fordítás, tehát a Nem vagyok itt, mert ez nagyon pontosan illeszkedik ahhoz a tematikához, amit mi kutatunk ebben az előadásban.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Rákóczi Szövetség képviseletében Kárpátalján járt Csáky Csongor elnök, ahol az ott élők mindennapjaiban erősen érződik a háborús helyzet okozta feszültség és kimerültség. A közösségek megfogyatkozva, de rendkívüli kitartással próbálják vinni a hétköznapokat, miközben légiriadók, sorozások, időszakos áramszünetek és a nehéz megélhetési körülmények is folyamatos kihívást jelentenek. Egy közös vacsora keretében köszönetet mondtak azért a munkáért, amellyel a nyári táborok megszervezésében segítenek, így mintegy 1500 gyermek táboroztatása válik lehetővé hétről hétre. Erről a tapasztalatról beszélgetünk most Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével.
Újabb kárpátaljai látogatásról számolhatunk be itt a rádió éterén keresztül a hallgatók irányába. Többedik alkalommal jönnek, és nagyon fontos, hogy több közösséget látogatnak meg személyesen. Mi volt ennek a mostani látogatásnak az apropója?
A Rákóczi Szövetség számára nagyon régóta az egyik legfontosabb ügy az, hogy kapcsolatot tartson a közösségekkel, a magyar emberekkel, és ez így van Kárpátalja irányába is. 1989-es alapításunk óta felvidéki magyarság mellett már a kezdetek kezdetén ott volt a kárpátai magyar közösség is, és hát ez így van ma is, és különösen így van ez a sajnálatos háború kitörése óta. A Rákóczi Szövetség közössége megpróbál minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a kárpátai magyar emberekkel, iskolákkal, közösségekkel fenntartsa a kapcsolatot, és hát egy ilyen látogatást tettünk a múlt héten, amikor igyekeztünk ellátogatni azokhoz a barátainkhoz, azokhoz a partnereinkhez, a hálózatunknak, azokhoz a tagjaihoz, akik folyamatosan ott állnak a Rákóczi Szövetség ügye mellett is. És hát ezek az emberek, ezek a barátaink nyilván nagyon sok közösségi értékteremtő munkát végeznek a hétköznapokban, legyenek azok gyermekotthonok, egyházi intézmények, nagycsaládos intézmények, iskolák, óvodák, mindenütt próbálnak helyt állni a barátaink, de van bennünk egy közös, mégpedig az, hogy a Rákóczi Szövetség ügyével is foglalkoznak valamennyien. És hát ennek a múlt hét pénteki látogatásunknak is ez volt a legfontosabb célja, hogy találkozzunk velük, és hogy köszönetet mondjunk nekik, hogy köszönetet mondjunk azért a helytállásért, amit a hétköznapokban végeznek. Én azt gondolom, hogy ma minden kárpátaljai élő magyar ember, aki otthon maradt, aki szolgálja az otthon maradottakat, az egyfajta hősies munkát végez, hiszen máshol sem könnyű az élet, de ott azt gondolom, hogy vannak olyan tényezők, amik ezt még összetettebbé teszik, és mi csak meg szerettük volna köszönni a múlt heti látogatásunkkal is ezt a rendkívüli munkát. Nem utolsó sorban azt köszöntük meg az ottani barátainknak, hogy az elmúlt hetekben egy heroikus szervező munkát végeztek, hiszen az előttünk álló nyáron a Rákóczi Szövetség arra készül, hogy mintegy 20 ezer diákot, fiatalt táboroztat Sátorójóhelyen a Rákóczi táborban elsősorban, és hát ide hívtunk meg nagyon sok kárpátaljai magyar, illetve ukrán fiatalt is, és az ő megszervezésükben is az ottani hálózatunktól tagjaira igyekeztünk támaszkodni. És amikor megszámoltuk azt, hogy hogyan is állunk a jelentkezési határidő elérkeztével a nyarat illetően, akkor egyrészt azt láttuk, hogy szinte minden egyes táborunkban túl jelentkezés volt, de ez mindig egy jó dolog, hiszen azt igazolja vissza, hogy ezeknek a táboroknak értelme van, és ezeknek, hogy is mondjam, népszerűek, van rájuk igény. De ugyanakkor azt is mutatta ez a jelentkezési határidő a kárpátaljai vonatkozásban is, hogy azok a barátok, akinek a segítségét kértük, lelkiismeretesen elvégezték a munkájukat, és ha számszerűsíteni kell, akkor azt tudjuk mondani, hogy összesen 1500 kárpátaljai magyar diákot szerveztek meg az ottani iskolákból, és még rajtuk kívül mintegy 250 ukrán diákot is szeretne a Rákóczi Szövetség majd fogadni nyári táboraiban, és ez azt jelenti, hogy ez a 1750 diák a nyár szinte minden hetén érkezik a táborainkba. Már most is egyébként ott vannak a mai vitorlás táborban azok a diákok, akik az ungvári, illetve a nagyszőlősi járásból, régióból érkeztek, de ma késő délután a Nemzeti Összetartozás napi rendezvényünkre is érkezik közel 100 kárpátaljai gyermek, diák, és hát így lesz ez egészen a szeptemberi iskola kezdésig, hétről hétre kárpátai néptánctábortól, az anyanyelvi, a középiskolás táborainkon át, pedagógus tábor az egy egyetemistáknak szóló rendezvényünkig bezárólag nagyon sok diáknak, pedagógusnak szeretnénk örömet okozni, és hát nyilvánvalóan a diákokon keresztül pedig a szüleiknek, a családjaiknak is azt üzenni, hogy fontosak nekünk, hogy a magyarországi társadalom odafigyel rájuk, és hogy nincsenek egyedül. És hát szeretnénk azt természetesen, hogy a gyermekségét mindenki felszabadultan meg tudja élni, és egy felszabadult élményekkel teli, szép emlékekkel megtöltött nyári táborból tudjon aztán majd mindenki hazatérni.
Több intézményt is meglátogattak rá, illetve Nagy-Dobrony, illetve a Kárpátia Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az elnöksége is találkoztak.
Ez így van. A nagycsaládosokkal most már egy hosszabb együttműködés van a Rákóczi Szövetségnek, hiszen mi azt látjuk, hogy talán az egyik legnagyobb civil szervezet a Kárpátaljának a Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, ahová hát sok száz, vagy talán több ezer ember is tartozik, de nyilvánvalóan sok száz család fogott össze, és alkotja ezt a nagyszerű egyesületet, és hát a lehetőségehez mértem igyekszünk velük is tartani a kapcsolatot, de nem csak kapcsolatot tartani, hanem amikor arra módunk van, akkor adott esetben egy-egy rendezvény találkozó megszervezésének a felkarolásával, támogatásával, vagy adott esetben, amikor olyan kéréssel fordultak és fordulnak hozzánk, hogy az áramszünetek áthidalásához szükséges eszközöket gyűjtsünk, vagy arra támogatást gyűjtsünk, akkor ebben is igyekeztünk kivenni a részünket, és így volt ez most is, amikor egy magán adományozónk ránk bízott néhány generátort, amit elvihettünk magunkkal Beregszászra, és átadhattuk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőinek, akik aztán nyilván majd gondoskodnak arról, hogy olyan családokhoz jussanak el ezek az eszközök, akik nem rendelkeznek még ilyennel, és nyilván ne kerüljön rá sor, de ha adott esetben az áramszünetek időszaka előáll, akkor ezek a családok sem maradjanak teljes áramszolgáltatás nélkül. És ahogy szerkesztő úr utalt rá, a gyermekotthonokba is sikerült ellátogatnunk, úgy a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba, mint a Nagy-Dobronyi református gyermekotthonba, ahol egyrészt megnézhettük azt a egészen felemelő szolgálatot, amit az ott végző emberek, dolgozók, nevelők végeznek. Láthattuk azokat a gyermekeket, akik ott élnek, és jó volt látni azt, hogy milyen gondossággal, milyen odafigyeléssel vannak irántuk az ott dolgozók, és azon kívül, hogy néhány apró ajándékot ott átadhattunk a gyermekeknek, illetve a dolgozóknak, arra törekedtünk, hogy ezeket a rendkívüli embereket, akik a gyermekotthonokban végzik a munkát, nekik adtunk át egy meghívást. Arra bátorítottuk őket, hogy jöjjenek el Sátoraljóújhelyre, akár két hétvégére, hogy mindig valakit otthon tudjon maradni, de hogy a Rákóczi táborban egy picit ők is fel tudjanak töltődni, és azt a munkát, amit végeznek, azt egy kicsit kipihenve és feltöltődve tudják majd végezni a jövőben is.
Ma június 3-a van, és holnap június 4-e a nemzeti összetartozásunknak a napja, így aztán a Rákóczi Szövetség szervezésében egy óriási összehangolt megmozduláson a Kárpát-medencén belül a kárpátai fiatalok is részt vesznek majd.
Ez így van, a kárpátai fiatalok mindig részesei a Rákóczi Szövetség programjainak, és hát nyilván a nemzeti összetartozás napja talán az egyik olyan emléknap, ami leginkább kifejezi a Rákóczi Szövetségnek a miben létét. És idén is arra készülünk, hogy Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi táborban, illetve a Magyar Kálvárián szeretnénk emlékezni, illetve ünnepelni. Azt szeretnénk ünnepelni, hogy megmaradtunk, hogy a nyelvünk is és a kultúránk is megmaradt, nem csak a megmaradt mai Magyarországon, hanem a külhoni területeken is. És az odaérkező 1000 fiatallal szeretnénk egy olyan eseményt szervezni, ami majd összeköti szimbolikusan a Magyar Kálváriát a nemzeti összetartozás hídján keresztül a Rákóczi táborral, és ott az 1000 fiatal mag előtt tartva egy piros-fehér-zöld színű táblát rajta a településeinek a nevével, azt igyekszik majd reményeink szerint kifejezni és üzenni, hogy ott vagyunk a Kárpát-medence nagyon sok helyen él a magyar nyelv és a magyar kultúra, és ezek a fiatalok jelentik a garanciát arra, hogy évtizedek múlva is ez a nyelv és ez a kultúra meg fog maradni és élni fog. Ez az egyik üzenet a a holnapi napi rendezvényünknek, és hát azzal együtt, hogy 1000 fiatal együtt lesz, nyilván ez nagyon sok szórakoztató kulturális programnak, közösségi programnak is lehetőséget biztosít majd. Ugyanakkor lesz még egy olyan eseményünk a holnapi nap folyamán Sátorajóhelyen, ami egy kicsit visszatekintés valakire és valakinek a szolgálatára, ez pedig nem más, mint át fogunk adni egy parkot, egy olyan parkot, ami az idei évtől kiegészíti a Rákóczi tábort, amit már a nyáron igénybe vehetnek az odaérkező fiatalok különböző programok lebonyolítása kapcsán, és ezt a parkot szeretnénk elnevezni arról az emberről, aki a Rákóczi Szövetséget is sajátjának érezte, aki a mi közösségünknek is a része volt. Ő nem más, mint Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálatnak a magyarországi alapítója, és róla szeretnénk elnevezni ezt a parkot, arról az emberről, aki azt gondolom a kárpátai magyarságért is rengeteget tett, akinek az egész élete a szolgálat volt, és ő egyébként június 4-én született, ez is egy szimbolikus dátum, és visszaemlékszem arra, amikor Imre atya 2 évvel ezelőtt még ott volt a Rákóczi Szövetség rendezvényen, a Nemzeti Összetartozás napján, akkor egy óriási tapsot kapott az ott lévő fiatal vendégeinktől. Most már ugyan nincs itt velünk a földi életben, de én azt gondolom, hogy azáltal, hogy az ő nevét felveszi ez a park, ezzel talán mindazt, amit ő végzett az életében, ezt meg tudjuk egy kicsit őrizni, és példaképként oda tudjuk állítani őt is a fiatalok elé.
Az elmúlt percekben Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgettünk.
Generation, we're turning over every stone, hoping to find salvation in a world that's left us cold. Can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home. Skeptic, it might sound crazy to believe in a God who loves. In a world where our hearts are breaking and we're lost in the mess we've made, like a blinding light in the dead of night, it's the gospel that makes a way. Condition, it's the good news for us all. It's greater than religion, it's the power of the cross. So can we get back to the altar, back to the arms of our first love? There's only one way to the Father, and He's calling out to us. To the captive, it looks like freedom. To the orphan, it feels like home.
Received us into His.
In my own life, it means forgiveness when I know I deserve the fall. It called me out of my darkness and carried me to the cross. In a moment,
crazy to believe in a God who loves, and
gospel that makes a way.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe, a riporter Kisnéveres Viktória.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmesdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltató választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően hogy egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntéseiben, ugye, hogy kéri azt, hogy mindig Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét, tehát ugye megjelenik a Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban. Viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az ember, de van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi a testi dolgokat azt leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átfed itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell úgy ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
Ebben a tekintetben a megtérés élmény az azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényel, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknél fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható. És ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
Az elmúlt percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a on my knees. You gave me hope, you gave me something to believe.
fighter you made me, a survivor. You're my God, you're my fighter, you made me a survivor. You're my God, you're my fighter, you made me a survivor. Now I'm a
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Kolozsvári Állami Magyar Színházban június 3-án, ahol a Karácsonyi Zsolt Belső 10.000 című regénye alapján készült Nem vagyok itt című előadást ismertették. Gyarmati Kata dramaturggal a munkafolyamatról, Karácsonyi Zsolt szerzővel pedig a könyv színpadi változatáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
Karácsonyi Zsolt Belső 10.000 című regényének felhasználásával írt színpadi változatot Mezei Kinga rendező és Gyarmati Kata dramaturg. Az előadás címe Nem vagyok itt. Karácsonyi Zsolt szerzővel a könyv színpadra viteléről beszélgettünk.
Milyen érzés a színpadon látni azt a művet, amit ön egy nem színpadi változatnak írt meg, képzelt el?
Színpadi szerzővé válni, az főleg, hogyha a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán történik, az több mint dicsőség. Másrészt meg az az izgalmas, hogy ugye egy teljesen más jelrendszerbe, teljesen más dimenzióba kerül át a történet. Nem azért, mert ugye a lap az csak kétdimenziós, hanem azért, mert számos értelmezési lehetőség, ami ott van az alapszövegben, az előadásban is megnyilatkozik. Tehát az, hogy mi történik az öreggel, mire emlékszik, mit felejt el, és ezek a képek, hogy sorjáznak, azért jól tetten érhető ebben az előadásban, és az a szép ebben, hogy Mezei Kinga és Gyarmati Kata adaptációja, hát kihagyásos technikával egyértelműen, de mégis nagyon jól és pontosan körvonalaz azt, ami egyébként a szerző szerint is lényege a Belső 10.000 című regénynek, ami ugye a Nem vagyok itt című előadásnak az alapját képezi.
Ön említette a sajtótájékoztatón, hogy bent ült a próba folyamatokat nézte. Milyen volt látni ezeket? Hogyan érezte magát?
Hát nagyon izgalmas, mert azért próba folyamatokra általában azért ugye az ember nem tud bejutni, hát inkább nézőként látjuk az előadásokat, és már kész produkciót látjuk. De az, hogy akár egyetlen nagyon rövid jelenet, ez milyen munkamennyiséget igényel, hogy az olyan legyen, ahogy a rendező, színész és egyáltalán mindenki elképzeli, az izgalmas, de hát benne lenni valamelyes csapatban, még úgy is, hogy nem színpadra lépőként, hanem az alapszöveg szerzőjeként, az nagyon izgalmas volt, és tényleg a társulat tagjai nagyon jó szívvel, vagányul viszonyultak a szerzőhöz, úgyhogy ez is egy kellemes élmény volt.
Illetve mi az, ami változott, vagy mi az, ami megmaradt ilyen szemmel nézve, mint aki az eredeti szerzője a színpadon látott történteknek?
Hát ugye lerövidült, világos, tehát hogy erős vágásokat kellett használni, hiszen egy 200 oldalas könyvet nem lehet színpadra helyezni, vagy ha igen, hát akkor lehet, hogy egy 4-5 órás előadás lett volna belőle, de miközben ilyen nagyon határozott vágások voltak, aközben is sikerült azokat az érzéseket, gondolatokat, elképzeléseket, amelyek a könyv lapján jelen vannak, sűrítetten is, néha egy kicsit radikálisabb gesztusokkal, de mégis nagyon jól meg tudja mutatni az előadás. Annyit talán még hozzátennék az előbbiekhez. Ugye az Ús Faustus című hosszabb költeményem, ez már színpadra került 2011-ben itt a Sétatéri Színházban, és az egy felolvasó színház volt, és az, hogy itt most már így színpadi szerzőként is jelen lehetek, hát ezért mindenkinek hálás vagyok, színészeknek, rendezőnek, dramaturgnak, Topa Gábor főigazgatónak, és hát egyáltalán a tűzoltóknak és az ültető hölgyeknek is.
Gyarmati Kata dramaturg a munkafolyamatról számolt be. Mezei Kinga rendezővel együtt dolgozik már ugye évek óta. Hogyan néz ki egy ilyen munkafolyamat?
Az anyagtól függ, hogy hogyan kezdődik egy ilyen munkafolyamat, de általában nyilvánvalóan az az asszociációs mező, amit az adott anyag hordoz magában, az a kiinduló pont. És maga a konkrét írás, tehát maga a szövegkönyv elkészülését, azt megelőzi egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amikor azokat a képeket társítjuk egymáshoz, és kreáljuk a saját történetünket ebből, amit az eredeti anyag nyújt. Ebben az esetben is így történt. Magából a regényből vettük ki azokat a pontokat, amelyek számunkra izgalmasak voltak a történetmesélés szempontjából, majd ezekből kreáltunk olyan víziókat, olyan rendezői képeket, amelyek önálló életre keltek és a saját történetüket írták meg, és ehhez társítottuk vissza azokat a regénybeli szövegrészeket, amelyeket utána tovább gondoltunk és tovább írtunk. Ez általában így szokott történni, de ebben az esetben még hatványozottabban így történt, ugyanis maga a regény is egy asszociációs tudatfolyam, ami nagyon-nagyon sok időt ölel föl, nem egy konkrét narrációra épül, pontosabban ez a konkrét narráció nagyon bújtatottan van benne. Mi leástunk a regény legmélyéig ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni újra fölépíteni azt, ami bennünket ebből érdekelt, és ez egy konkrét történetszál, amit utána ennek a színháznak, amit Mezei Kinga képvisel, és ami a társművészetek jelenlétét jelenti a színpadon, ehhez idomítottuk aztán az anyagot.
És mennyire volt kihívás ezzel a szöveggel dolgozni, ami ugye eredetileg nem színpadra született? Hogyan rövidítették mondjuk le a történetet? Hogyan dolgoztak olyan részekkel, amiket nehezebben lehetett megfogni?
Úgy, hogy addig kerestük a kulcsát ennek a dolognak, ameddig meg nem találtuk. Tehát ez olyan képeket társítottunk a fölkínált anyaghoz, amitől mi ezt tovább tudtuk vinni. Tehát az, hogy nem színpadra szánt dolog, az csak szabadságot adott, mert kinyitotta a fantáziát teljes mértékben. Nem föltétlenül csak az való színpadra, ami dialógus formában íródott, és hát mi ezzel foglalkozunk is. Tehát maga a szöveg se úgy használódik ebben az előadásban, mint csupán a történet elmesélésére, vagy valami lelkiállapot tükrözésére szól. Valami, hanem akár a zeneisége, akár a költészete ennek a szövegnek ugyanolyan szerves része az előadásnak, mint minden más.
És hogyan változott meg a cím, tehát a regénynek az eredeti címe?
Az eredeti címe ugye Belső 10 000, és utána a történet alakulása szempontjából, meg a jelentése szempontjából úgy döntöttünk, hogy azt a címet fogjuk adni az előadásunknak, ami a román fordítás, tehát a Nem vagyok itt, mert ez nagyon pontosan illeszkedik ahhoz a tematikához, amit mi kutatunk ebben az előadásban.
Karácsonyi Zsolt könyvadaptációját mutatják be a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. When this broken world
is breaking me down. When my tears and knees both fall to the ground. When my questions make me doubt you more than ever. You remind me that your answer's always never. Never forgotten, never forsaken, never abandoned, not for a second. I am safe in your hands, always and forever. You're never not working, my heart is the proof. There's not a broken, too broken for you. Will there ever come a day when you're not holding me together? You say never. Every single time I look back, I see.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.